tájvániak egyébként milyen szürke zónás hadműveleteket végeznek, vagy ők hogy próbálják a maguk javára billenteni egy kicsit a mérlegnyelvét?
Amikor Tajvan demokratizálódott, egy bizonyos Li Teng-hui nevű politikus indította el ezt a folyamatot, aki észlelte azt, hogy a korábban alkalmazott diplomácia az nem működik, ennek a diplomáciának a lényeg az volt, hogy versenyeztek Kínával, hogy kinek van több hivatalos diplomáciai kapcsolata, kinek nagyobb a hadserege, stb. Eldőlt, hogy ki lesz a győztes, a Kínai Népköztársaság lesz a győztes, és akkor így a 80-as években, a 80-as évek végén Li Teng-hui, vagy 90-es évek elején valahogy így Li Teng-hui meghirdette ezt a bizonyos pragmatikus diplomáciai, flexibilis diplomácia fogalmat. Ennek az a lényege, hogy ezt a hagyományos versenyt ezt el kell engedni, Tajvan akkor képes túlélni, és akkor képes a felszínen maradni, hogyha az emberek sokat beszélnek róla. Onnantól kezdve ez a Tajvan kérdés, ez a nemzetközi diskurzusnak egyre inkább a részévé vált, ez szerintem egy elképesztően sikeres döntés volt, és a mai napig Tajvan ugye arra törekszik, hogy az első számú szempont az mindig az, hogy Tajvan és a Tajvan kérdés az téma legyen. Nagyjából erre épül föl a Kínával szembeni szürkezónás technika vagy taktika, amit Tajvan alkalmaz, de azért vannak konkrétumok is. Például egy-két évvel ezelőtt elfogadtak egy olyan jogszabály Tajvanon, hogy amelyik ilyen közszereplő nagyon egyértelműen kiáll Kína mellett, az büntethetővé vált. Tehát gyakorlatilag a szólásszabadságot azt egy ilyen jogszabállyal azért elég durván csonkította a tajvani kormány, mégpedig azért, mert nagyon sok olyan közszereplő volt, és ezek közt vannak ilyen egészen fiatal influencerek, popsztárok, van például egy nagyon fiatal tajvani csellista, akik nyilván a közösségi médiában, meg ugye tajvani sportolók, amikor Kínai Népköztársaság zászlaját lengetik egy sporteseményen, ugye ezzel az ő identitásukat, az ő kínai identitásukat és a DPP kormánnyal szembeni kritikájukat, ezt így a nyilvánosságban hozták elő. És akkor erre vannak ilyen olyan technikák, hogy ezt például ne engedjék.
Mi az, ami egyébként még ilyen szürkezónás hadviselésben szóba jöhet? Időről időre elmondjuk a gazdasági hírekben, nagyon sokszor itt a Trend FM-en, ha bármiféle konfrontáció lép fel Tajvannal kapcsolatban, hogy nagyon komolyan érintheti a világgazdaságot, már egy blokkád is, nem is kell harci műveletek elinduljanak a térségben, mert hogy ott zajlik ugye egyes felmérések szerint a chipgyártásnak a 80%-a Tajvanon, ott van az egyik legnagyobb vállalat, és ha ott valamiért elakad a gyártás, akkor az beláthatatlan következményekkel járhat a világgazdaságra. Erre rájátszanak a tajvaniak például, amikor arról beszélnek, hogy mennyire fontos az, hogy őket ne támadják se átvitt, se fizikai értelemben?
Abszolút, abszolút. Tehát ez megint csak igen kapcsolódik az előző kérdés, ez az a bizonyos a tajvani oldaláról kezdeményezett, ez a bizonyos szürkezónás taktika, külpolitika, hogy igen, tehát ugye meg itt a gazdasági eszközökkel történő adott esetben nyomásgyakorlásnak nevezhetjük, vagy mondjuk fenyegetésnek, hogy ami egy abszolút van alapja megint csak, hiszen valóban igen annyira beágyazott a tajvani gazdaság és a tajvani chipgyártás elsősorban a nemzetközi értékláncokba, hogy annak a sérülés, annak súlyos következményei lehetnének. Tehát ez is egy ilyen ok. De említhetjük például a Kínában élő tajvani populációt, ez ilyen nagyjából 1 millió ember, és azért nagyon sokuk, ez többnyire ilyen elitekhez, gazdasági elithez tartozó család, akiknek van olyan, akiknek például személyes kapcsolata van Xi Jinpinggel, hiszen Xi Jinping korábban Fujian tartománynak volt a tartományi vezetője, és a tajvaniak többsége az Fujian tartomány, tehát a szoros túloldalán ott él és dolgozik. Ezt is nagyon ügyesen használja Tajvan a fő alatt, és ez megint csak egyfajta ilyen szürkezónás hadviselés, hogy azért így a sajátos csatornákon, de küldjük az üzeneteket Kínának, és adott esetben megszellőztetjük azt, hogy hát azért a tajvani ember az Kínában mégiscsak az elithez tartozik, miért is tartozik oda, mit is tudnak a tajvani emberek, és a többi.
Mondjuk, hogyha Kína úgy dönt, hogy fokozza egy picit a nyomásgyakorlást, és arra már volt például, hogy jó pár napig hadgyakorlatot tartott, rakétalövészet volt gyakorlatilag a tajvani légtér felett néhol, de mondjuk akár a blokkádig megy el, van olyan számítás, hogy ez milyen ponton túl okozhat fájdalmat Tajvannak? Nagyon-nagyon kitett Tajvan a külföldi, akár mondjuk élelmiszerszállításnak?
Igen, amikor ugye beszélgettünk a Nancy Pelosi utazásról, akkor kim voltam Tajvanon, És ugye ezt nagyjából a közbeszédben és a történelemben is ez a negyedik tájvani válságként fog bekerülni, tehát hogy már volt korábban három, amikor ilyen hasonlóan ilyen eléggé feszült volt a helyzet, nagy, valószínűleg ez volt a negyedik. És ugye pont azért, mert hogy gyakorlatilag válságos volt a hangulat a sziget körül, nem a szigeten, ezt is fontos megemlíteni, tehát magában a nemzetközi térben és a tájvani kérdésben válságossá vált a hangulat, azért akkor készültek olyan kutatások arról, hogy most akkor pontosan egy ilyen blokkád esetén, hiszen akkor ez a blokkád diskurzus, ez nagyon pörgött, meddig tartaná Tájván magát. És én úgy gondolom, hogy azért nem túl sokáig, tehát vannak erre vonatkozó kritikák Tájvánon belül is, a tájváni politikai diskurzuson belül, hogy azért például nyilván ez a Tájvának az adottságaiból, a földrajzi adottságaiból is adódik, hogy azt mondja, 97%-ban például az energiahordozókban importra szorul. De igen, például az élelmiszer is, például a tiszta víz is egy ilyen szempont, hogy egy blokkád esetén, most én nem tudok konkrét számokat mondani, egyébként ez a kutatás, amire hivatkozom, ez pont egy ilyen zárt dokumentum volt, de hogy ez komoly problémát okozna, igen, Tájván számára, és akkor ugye erre jött aztán a megoldás, vagy hát a reakció az volt, hogy és akkor nézzük meg, hogy Kínának milyen fájdalmat okozna egy amerikai blokkád, ugye belengedték ezt, és akkor ugye ez megint ennek a szürkezónás adókapoknak egy ilyen nagyon szép példája, hogy akkor a kínaiak fenyegetnek, és akkor hú, hát ennek a fenyegetésnek bizony van alapja, akkor mit csinálunk, és akkor hát akkor a szimpatizáló Amerika, és akkor az amerikaiak ebbe beleugrottak, és akkor ebből elindult megint csak egy diskurzus. A hivatalos szinten ugye nem nagyon volt erről egyértelmű üzenet, hogy már pedig mi blokkádot vonunk alá, de azért mindenki megnézte, hogy jó, akkor ez hová fajulhat, vagy mi lett a következménye ennek a helyzetnek, és végül, bár ez a blokkád téma még mindig él, azért úgy érezhetően ki is kopott a diskurzusból.